helyünket elfoglalva a gyermekektől elbúcsúzunk, nekik a szokott rend szerint lesznek gyermekisten tiszteleti alkalmak, mi pedig a 305. dicséretünket keressük meg az énekeskönyvünkből, és mind a négy, illetve bocsánat, az első három versével énekeljük el, tehát a 305. dicséretünk első három versét, a 210. dicséret dallamára ámélkodással csodáljuk. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg az evangélium szavát, amely írva található Márk evangéliumának első részében, az első rész első néhány versében. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Amen. Foglaljanak helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a kezdetben Isten megalkotta, megformálta ezt az egész világot. Mindennek van kezdete. Mindennek van kezdete a saját életünkben is, akár a munkánkban, akár a pihenésünk tekintetében. Mindennek van kezdete a világ teremtésének, megalkotásának is, és annak is van kezdete, hogy elküldte az Isten az ő fiát, Jézus Krisztust. Mindennek van kezdete, mert ez határozza meg azt a keretet, a keretnek az első részét, amelybe beleilleszkedik ez az egész élet, az életünk, a napjaink. Az evangélium Isten örömüzenetének is van kezdete. Volt kezdete akkor, amikor már Ézsaiás próféta beszélt az örömhírről. Beszélt arról, hogy el fog jönni majd valaki, akit az Isten választott ki, akit az Isten kent fel. Ézsaiás próféta Jézus Krisztusra utal, mikor arról szól, hogy el fog jönni majd az embernek fia. A négy evangélium tárgyalja ezt a részt, és ha nem is a legelején, de mindegyik fontosnak tartja, hogy a kezdetekről beszéljen. Ugye Máté evangéliumában először nemzetségtáblázatokkal találkozunk, mert tudjuk azt, hogy Máté a zsidókból lett keresztényeknek írta az evangéliumot. Ezért egy kicsit később jelentkezik ez a rész. De Márk evangéliuma a legősibb evangéliumból, az úgynevezett kúforrásból táplálkozik. Tudjuk, hogy Márk evangéliuma volt a legősibb. Valószínű, hogy Máté is és Lukács is ebből az evangéliumból emelt be a saját evangéliumába. Miért fontos ez? Azért fontos, mert az evangéliumnak az alapvető kérügmája, az az üzenete, az nem Jézus Krisztusnak konkrétan a megkeresztelkedésével kezdődik. Nem is azzal kezdődik, hogy megszületik, vagy ígéretet tesz mondjuk az angyal Máriának és Józsefnek, hogy meg fog születni az Úr Jézus. Hanem azzal kezdődik, hogy kezdetben az Isten eldöntötte magában, elhatározta, hogy erre a világra el fogja küldeni az evangéliumot az ő fiában, egészen a mennyország, a mennyek országa jön hozzánk közel. Kedves testvéreim, az Ószövetség utolsó könyvének szinte utolsó mondatai úgy szólnak, hogy én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ezzel zárul Malakiás próféta könyve. És eltelt 400 év telt el, amíg megjelenik Keresztelő János, és elkezdi mondani azokat az igéket, azokat a gondolatokat, amelyeket sokkal korábban, több száz évvel azelőtt már megfogalmaztak a próféták. Keresztelő János időszakában nem csak az esszénus közösség, hanem más közösségek is kimentek a pusztába, mert úgy gondolták, hogy az Isten ítélete ott fog beteljesedni, ott fogja összegyűjteni, a pusztában fogja összegyűjteni az ő népét, ezért is keresi mindig a közösséget, a pusztában az emberekkel János, nem megy be a városba, nem megy be a településekre, nem megy be a házakhoz, hanem a pusztába hívja ki őket, mert tudja, hogy ez az isteni hatalom, az isteni dicsőség a pusztában fog elérkezni. Kedves testvéreim, néhány dolgot szeretnék erről az ígéről nektek a szívetekre helyezni, azzal a bizonyossággal és azzal a reménységgel, hogy nem csak a tárgyi tudást és az információt viszitek magatokkal, hanem azt az üzenetet, amely a szívhez szól, amely a lelket érinti meg. Malakiás könyve, ez egy intelem, egy figyelmeztetés, amit hagyj olvassak föl újra. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Hát először is az Isten elküld Illés prófétát, azt a prófétát, aki tüzes szekéren ment el, eltávozott erről a világról, és a zsidó hagyomány szerint, a mai napig is egyébként a zsidó hagyomány szerint várják vissza ezt a prófétát. Mert tudják, hogy Illés prófétának a visszajövetele be fogja vezetni azt a korszakot, amikor már készülni kell az utolsó időre, készülni kell az elmenetelre, a számadásra, készülni kell az Isten előtt való megállásra. Isten elküldi Illés prófétát, és azt olvassuk, hogy eljön majd a félelmetes isteni nap. Amint hallottátok, Jézus is beszél arról, hogy majd elközelít az a nap, amikor majd úgy mondjuk, hogy eljön ítélni az Úr Jézus Krisztus élőket és holtakat, eleveneket és holtakat, ugye a régi apostoli hitvallás szerint. És ez egy picit elmarad a keresztény életünkben, hiszen annyira az életre fókuszálunk, annyira a mindennapi életre fókuszálunk, saját magunkra önző módon, hogy el se tudjuk képzelni azt, hogy ennek a világnak, mint ahogy volt kezdete, lesz vége is. De hogy Jézus Krisztus az alfa és az omega. Ő ott volt már kezdetben a teremtésnél, és ott lesz akkor is, amikor ez az egész világ megsemmisül. Ez azért nagyon fontos, mert amikor várakozásról beszélünk, amikor adventben vagyunk, akkor megint arra koncentrálunk leginkább, hogy milyen szép lesz a fánk, vagy talán most is gondolják néhányan közületek, hogy milyen dísz kellene arra a fára, mert egy kicsit már unjuk azt a díszt. Vagy éppen kinek, milyen ajándékot kellene venni, és mikor kell elmennünk a boltba, hogy ne legyen akkora tömeg, ami már évek óta ugye az osztályrészünk, amit már nagyon ununk. De amikor az adventben vagyunk, akkor nem csak erre szabad gondolni, hanem arra is, amit az előbb említettem, hogy eljön majd az az idő, eljön az a Krisztus, amikor meg kell állnunk az ő színe előtt mindannyian. És az első keresztények, akár az ős keresztények, akár pedig később majd a korai, illetve az ókori korai egyház keresztényei az ókorban, akár Augustinusra is gondolhatunk, ők nagyon tudatosan készültek arra a visszajövetelre, amit leír a Szentírás. Nem csak arra gondoltak, hogy most karácsonykor ünnepeljük meg, karácsony ünneplése egyébként sokkal később volt, hanem arra gondoltak, hogy ők Krisztussal akarnak lenni, Krisztussal lesznek. És ezért nem csak erre a földi világra fókuszálva élték az életüket, hanem egy picit tágabb értelemben, és hogyha valaki már idősebb, akkor talán még jobban megérzi ezt, hogy hát mi értelme van ennek az életnek itt? Mi értelme van ennek a világnak? És hová halad, merre halad a mi életünk? És mikor idősebbek leszünk, akkor ha hittel tudjuk elfogadni az életünket, akkor hittel tudjuk elfogadni azt is, hogy az Isten viszont kitágítja azt a teret, amely előttünk van, amit még nem tudunk tapintani, nem tudunk megragadni, de hogy mi hittel el tudjuk azt fogadni, hogy nem csak erre, ebben a látható világban, hanem a láthatatlan világban is van nekünk reménységünk, és ezért is bíztatja Jézus mindig a tanítványait, hogy nálatok ez ne így legyen, hanem készüljetek föl, erről szól majd, nem tudom, hogy fog-e valaki arról szolgálni, klasszikus igénk, a 10 szűz példázata, hogy 5 balga és 5 okos van közöttük, és hogy a tanítványok legyenek azokhoz hasonlóak, akik az 5 okos szolgák, akiknek van olajuk, van tartalékuk, van reménységük, van bizonyosságuk arról, hogyha jön a vőlegény, akkor ne találja őket felkészületlenül, előkészületlenül, akik csak a mával foglalkoznak, mondhatnák egy picit ézsai, régi ószövetségi példával, ne legyenek ézsauk, akik az itt és mostban akarnak élni, az itt és mostban akarnak fogyasztani, hanem lássunk előre úgy, ahogy nem látott Ábrahám előre, hogy milyen területet válasszon, de mégis, amit ő választott, amikor Lóttal és a pásztorokkal ott volt egy kis konfliktus, azt a földet választott, ami az ígéret földje, ami az áldott föld, és tudjuk azt, hogy Lót pedig más földet választott. Hogy ne csak a szemünknek higgyünk, ne csak az érzékszerveinknek higgyünk, hanem a hitünknnek, a bizonyosságunknak, ami egy nagyon mély belső bizonyosság itt a szíved legmélyén. Kedves testvéreim, a kiválasztott nép körében nagy volt a váradalom Krisztus időszakában is, és keresztelő János időszakában is, hogy eljön a Messiás, eljön majd, akit várnak. Tudták azt, hogy eljön a harag napja, de azt is tudták, hogy megelőzi a harag napját majd az a figyelmeztetés, ami a prófétán keresztül érkezik meg. A következő gondolat, amiről szeretnék beszélni, a puszta. Ugye a nép életében nagyon fontos szerepet játszott a puszta, az ószövetségi időszaktól kezdve Ábrahám a pusztán átvándorolt és érkezett meg az ígéret földjére, de ott van Mózes is, aki 40 éven keresztül vezette a népet a pusztában. És a puszta az nem feltétlenül volt mindig a kozmosznak, a rendnek a helye, hanem inkább a káosznak a helye volt a puszta, hiszen olyan démoni erőket feltételeztek ott a pusztában, amelynek ki van szolgáltatva mindenki, aki oda bemegy. Ezért csak az Isten, csak az egyedül mindenható Úr vezetésével tudnak átkelni a pusztában, és hogyha egy kicsit szimbolikusan értem, akkor az életünkben is azt gondolom, ha pusztának fognám föl, akkor csak az Istennek a szent lelke és ereje tud bennünket végigvinni ebben a pusztában. Hogyan vezette őket? Hát tudjuk, hogy éjszaka tűzoszlop formájában, és nappal pedig felhőoszlop formájában vezette az Úr, mert különben eltévednek, és a semminek, a megsemmisülésnek a martalékává lesznek. De az Isten vezette őket végig. A pusztában gyűjti össze Isten a népét, ahogy mondtam a prédikáció elején, ahol megjelenik hatalommal és dicsőségben. Az eredeti szövegben egyébként nem így van, ahogy itt a Márk evangéliumában olvassuk, ott úgy van, hogy szó kiált. szó kiált, és most szeretnék ennél egy picit megállni. Mondhatjuk azt, hogy az ige, a logosz az, amely kiált. Amikor arról van szó, hogy karácsonykor ünnepeljük az Istennek a testet öltését Jézus Krisztusban, akkor azt mondjuk, hogy ez az ige testet öltött nem véletlenül kezdődik így az eredeti jánosi szövegben, hol logos szax genetó, hogy a logosz, tehát maga az ige testet öltött. Az ige az, a teremtő ige, amit az Isten szól, amit az Isten mond, és a te életedben és az én életemben is, akkor válik ez teremtő erővé, ha te engeded magad megszólítani az Isten igéjén keresztül. Az Isten igéjén keresztül való megszólítás azonban az ő szent igéjét jelenti, hogy az igéjét olvasva, azon meditálva, kicsit elmerengve, mondhatnám, hogy ilyen kontemplatív módszerrel, kicsit, ne haragudjatok a kifejezésre, csámcsogok azon a szövegen, ami hozzám szól, ami nekem szól, ami rólam szól, és ami reménységet ad. És ehhez szükség van arra, hogy egy-egy igét picit olvasgassunk, és azon gondolkozzunk. Nem néma az Isten, hanem az Isten szól, és kezdetben is szól, azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság, mert az Isten teremtő szava, az mindig az emberhez jut el, és az mindig világosságot ad. A pusztában készítsétek az Úr útját, olvassuk ebben a részben. Kedves testvéreim, két dolog következik most, az egyik, ami szeretném egy picit hozzátok közelebb vinni ezt az igét, az egyik az, hogy Isten elküldi az ő szolgáját. Ezt olvassuk Malakiás próféta könyvében is, a harmadik részben, azt mondja az első verstől, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Isten nem akarja azt, hogy az ember magányosan kóboroljon ebben a nagy pusztában, hanem elküldte az ő követét. Elküldte a prófétákat Izrael népéhez, akiknek nem hittek, akiket kigunyoltak, akiket megvetettek. Elküldte az úgynevezett, úgy mondjuk ezt, hogy intertestamentális korban, ugye ez a több mint 400 éven az utolsó nagy próféta János volt, és Jánosnak a vége is az lett, hogy meghalt, lefejezték, egy tálcán vitték oda a fejét a királynak. Az emberek nem hitték el, még akkor is, ha nagyon sokan elmentek, hogy a bűnök bocsánatára megkeresztelkedjenek, de nem tudtak mit kezdeni ezekkel a prófétákkal, mert olyan kemény szavakat fogalmaztak meg. És utoljára elküldte az ő fiát, az ő szeretett fiát mi hozzánk, ismerjük a példázatot, arról, amikor egy úr elmegy nagyon messzi vidékre, és vissza küldi az ő szolgáit, hogy kérje a jussát, és azokat kidobják, van akit megvernek, megölnek a szőlőn kívülre, és utoljára elküldi az ő szeretett fiát, azzal a gondolattal, hogy talán őt meg fogják becsülni. És tudjuk azt, hogy nem becsülték meg. Mert az emberek nem becsülték meg Krisztust, és nem becsüljük meg Krisztust. Nem becsüljük meg Krisztusnak ezt a hihetetlen áldozatát, ami megfoghatatlan, hogy engem elveszett bűnös embert mégis méltónak talál arra, hogy nem engem, nem mást, hanem önmagát adja az én bűneimért, hogy én az Istenhez közelebb kerüljek. Nem méltatjuk és nem dicsérjük naponta az Úr Jézus Krisztust, nem hisszük el neki azt, hogy új életet ad, hanem a saját eszünk, saját gondolataink, saját berögzött formáink szerint élünk, és nem engedjük, hogy Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy elmegyek, és azért az egyetlen egy elveszett bárányért is képes vagyok áldozatot hozni. Mi nem tudunk-e áldozatot hozni talán a családért. Most nagyon felértékeljük, és értékeljük is föl a családot. Értékeljük föl, mert megmondom őszintén, azt látom ma Magyarországon, hogy a legerősebb kapocs, amely bennünket összetart, az a család. Ez egyrészt nagyon jó és nagyon fontos, erre építeni kell. De emlékezzetek jobbra. Emlékezzetek jobbra, amikor mindent elveszített. Elveszítette a családját, elveszítette az egészségét, elveszítette a betegségét. Mi maradt neki? és azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll az én porom felett. Mert megmaradt neki Krisztusban, illetve Istenben, akkor nem beszélünk még Krisztusról, megmaradt az Istenbe vetett hite, megmaradt a bizonyossága. Hogy nekünk mi marad meg ebben a világban, az tőlünk is függ, tőled is függ. De ha csak a családra építünk, a látható világra építünk, akkor nem jutunk feltétlenül közelebb az Istenhez, hanem következő szint, azok a közösségek jelentik a következő szintet, amely például a testvéri közösség, a gyülekezeti közösség, a lelki közösség, ahol én felüdülök, ahol én megerősödök, ahol én reménységet kapok, ahol megtapasztalom a szeretetet a barátaimon keresztül. Most itt vannak a cselkészek, látom őket, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy van egy cselkész csapatunk. És azt gondolom, vagy azt tapasztalom náluk is, hogy, és ezt ne tessék, a szülők most ne vegyék zokon, de ebben a korcsoportban gyakran erősebb kapos van a barátságokban, a barátságokon keresztül, mint a családban. A cselkészekben az ősi tagokkal olyan mély barátságok szövődhetnek és szövődnek, amelyek 20-30-40 év múlva is meghatározóakká lesznek, és befolyásolják pozitívan az életünket. Aztán beszélni kell arról, hogy követét küldte el az Isten. Nem ítéletet hoz, sőt János bejelentése után sem az ítéletre fektetjük a hangsúlyt, hanem azt mondja János, azt nem olvastam tovább, hogy a bűnök bocsánatára meg kell keresztelkedni. Amikor arról beszélek nektek, hogy mit tesz, akkor azt mondjuk, hogy előkészíti a területet, előkészíti az utat. Az út nagyon gyakran szerepel az Ószövetségben, és az Új Szövetségben is. Csak a Márk evangéliumában most megszámoltam, most reggel gyorsan átnéztem, 8 helyen találkozunk olyannal, amikor vagy Jézus egy útról jön, vagy Jézus egy útra megy, vagy a tanítványok útközben vannak, nagyon sokszor említi az utat. Mert hogy csodálatos szimbolikája van ennek is, hogy úton vagyunk az életben. Hogy ebben a pusztában, amelyben végig kell járnunk az utat, nem ténfergünk, hanem célegyenes, tudjuk, hogy az Isten merre vezet minket, és hogy úton vagyunk. Úton vagyunk mindannyian, és egyszer meg fogunk érkezni valakihez, valakivel. De az előkészítés elengedhetetlen. És azt nézzük meg még most utoljára, hogy hogyan készíthetjük el ezt az utat. Hát először is, amikor utat készítünk, akkor megtisztítjuk. Megtisztítjuk. Ez van az eredeti Károliban. Nem azt mondja itt, hogy készítsétek az Úr útját, azt olvassuk itt a Márk evangélium elején, készítsétek az Úr útját. És az eredeti Károliban nagyon régen megnéztem most azt is reggel, azt mondja, hogy tisztítsátok meg az utat. Miért érdekes ez a különbség? Azért, mert itt nem azon van a hangsúly, hogy te hozzá teszel ehhez az úthoz. Hanem azon van a hangsúly, hogy te megtisztítod az utat, hogy aki jön, az a király, az a hatalmas király, az egészen hozzám közel tudjon jönni. Ki kell vágni azokat a gazokat, meg azokat a részeket az útról, ami akadály lehet. És ez az adventnek az egyik legfontosabb gondolata, hogyan néz ki ez a hétköznapokban. Például a másik emberrel való kapcsolatodban elkezdesz tisztogatni. Úgy mondta egyszer egy lelkész, hogy azokat a csatornákat, kommunikációs csatornákat elkezdett tisztítani, hogy megértsd a másikat, amit veled neked akar mondani. Hogy ne csak magadra gondolj. Lehet, hogy olyan ember fog hozzád szólni, aki még a gyülekezetben sohasem tette. Ezért is bátorítalak benneteket, hogy ne szaladjatok el Isten tisztelet után, hanem gyertek be a Calvin terembe, és beszélgessetek minden feltétel és előítélet nélkül. Mert közösségi akkor tudunk válni, és úgy tudunk válni, hogyha mi meg tudjuk élni az egymással kapcsolatban is ezt a komuniót. Nem csak az úrasztalánál, az úrvacsoránál. És nem csak ima közösségben, hanem a hétköznapi szinten is. Aztán ott van az, hogy belső örömmel és hálával készíthetjük az Isten útját. Hát hogyan tudok én várni egy urat, hogyan tudok karácsonyra készülni, ha nincs benne öröm? Hozsanna Dávid fiának áldott, aki jön az Úr nevében. Így énekelték világvasárnap a tömegek, és lerakták a felső ruháikat, mikor Jézus Szamárháton közeledett. Mert örültek, mert újongtak. mert hogy a mi bűnbánatunkban, a mi befelé fordulásunkban igenis helye van az ünnepnek, helye van az örömnek, az öröm Krisztusra irányul. És így kimondtam ezt a szót, hogy bűnbánattal és alázattal, mert ha nem hajolok meg Krisztus előtt, ha nem terítem le a felső ruhámat, ha nem ismerem be, hogy ő a király az életemben, ő a mester, ő a szabadító messiás, akkor nem tudok igaz bűnbánatot tartani. Ha ő ránézel, Krisztusra figyelsz, akkor látod magad igazi valóságában. És az arra indít és ösztönöz, hogy alázatosan ismerd be, hogy az Úr, az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban. Így kívánom nektek, hogy az adventi készülődésünk ne csak erre a földi világra, hanem vonatkozzon és korlátozódjon, hanem az örök élet távolságát nézve. Kívánom nektek, hogy ne szűküljön be csak az előkészület a családra, hanem engedjük magunkat megszólítani, hogy nekünk örök életet adott az Isten, és örök adventben vagyunk. Örök adventben vagyunk. Nem csak ebben a 4 hétben, hanem az év minden napján. Amen.